Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Amen. Kedves testvéreim, az ima hetünk ma esti alkalmára kaptam egy énekrendet lelkipásztorotoktól. Ezzel az az egyetlen problémám, hogy röstelem bár, de az 5. Zsoltárnak a dallamát én nem tudom. Van-e, aki vezetné az éneklést úgy, hogy ez a kezdőének? Vagy pedig vállalnak a testvérek velem cinkosságot abban, hogy ezt az énekverset elhagyjuk, és a 475-ös énekkel kezdjük meg énekelt imádsággal a mai együttlétünket. 475. énekünket énekeljük, amely így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek, 475. ének.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, neves meg! Tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiad nevébe, ha kérünk. Keressetek buzgón, és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűns átok, erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján. Elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Ó, nyisd meg az égi béke szép honát, add, hogy zenghessünk örök hallelúját.
Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek Istentől. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged ennek az imahétnek a lehetőségért, a gondolatért, azért, hogy ami esténkénti összegyülekezésünket vissza tudjuk vezetni egészen a te személyes biztatásodhoz, parancsodhoz, ígéretedhez. Köszönjük, hogy évről évre azért lehetnek ezek az esti sorozatok ezekben a református gyülekezetekben, itt Budapesten is, mert te egyszer kimondtad, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak olyan lelkeket vonzol be egy-egy ilyen esti alkalomra, akik már gyermekeidként hálás szívvel tapasztalják, hogy igazak ezek a te ígéreteid, és valóban kaptak már, mert kérni mertek hittel, valóban találtak, mert keresésre buzdító szavadra elindultak, hogy keressenek, és valóban megnyílt előttük a kegyelemnek az ajtaja, mert te nálad zörgettek. De köszönjük, hogy lehetnek ezeknek az estéknek olyan vendégei is, akiknek a számára talán még eddig nem jelentett olyan sokat a te biztatásod, a te hívogatásod, a te személyed, akik eddig még úgy élték vagy élik az életüket, hogy nem tényező nekik az evangélium, nem veszik komolyan, hogy te egyszer vissza fogsz jönni, hogy ítélj élők és holtak felett. Köszönjük neked, hogy ezen a helyen is van egy rád váró gyülekezet. Köszönjük, hogy hitáltal, ígérben és szent lelked által így is átélhetjük naponként a veled való közösséget, hogy vezetsz, hogy megáldasz, hogy bűneinkből tisztogatsz bennünket. De köszönjük azt, Urunk, hogy arra a nagy-nagy találkozásra is fel akarsz bennünket készíteni, és addig, amíg így fogod a kezünket, és a célig elvezetsz minket, addig is beszélgetsz velünk arról, hogy milyennek látszik a mennyből a te egyházadnak, a te lelki népednek az élete. Addig is tartasz elénk egy tükröt, amely a valóságot mutatja mi rólunk. Kérjük, Urunk, hogy bármit látunk is meg ebben a tükörben, ha nem tetszik, ne a tükröt hibáztassuk, hanem könyörülj meg rajtunk, hogy előtted tiszta valódi alázatra, bűnbánatra eljuthassunk, és hogy a megújulás szándéka az ne néhány pillanatig, ne egy érzelmi hullámként ragadjon meg bennünket, hanem a lélek által kitartóan lehessünk a te követő, keresztet hordozni tudó, szolgáló, bizonyságtevő gyermekeid. Kérjük, hogy így szólíts meg bennünket ma este is, minden érdemünk nélkül. Nagy neved dicsőségéért. Amen. A jelenések könyvéből olvasom Isten igéjét. János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyvéből, a 3. fejezet 14. versétől a 19. versig tartó szakaszt. János apostol az Úr Jézus Krisztustól vett levelet következőképpen írta a Szentlélek vezetésével a laodiceai gyülekezetnek. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró, így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a reformáció 500. évfordulójának emlékéve elején, ezen a mostani imahetünkön, és a köszöntés mellé egy olyan személyes vallomást is hadd mondjak el az elején, hogy nagyon nehéz szívvel fogok majd ma este beszélni, mert tudom, hogy a Vekerle telepi gyülekezetben engem szeretnek, ezt már sokszor megtapasztaltam, és az én szívemnek is kedves ez a Nagytétényihez hasonló méretű, hasonló lelkületű gyülekezet, amely itt él ebben a kerületben, és emiatt a szeretet kapcsolat miatt nem könnyű azokat a kemény dolgokat elmondani, amelyek a beosztás szerint ma estére elénk kerültek. A laodiceai gyülekezetnek az állapotával kapcsolatban elég sok negatívumot kell majd hallanunk, Isten szent lelke pedig szabad abban, hogy ezek közül, a szomorú dolgok közül, elítélő dolgok közül mit fog az életünkben, személyesen a mi életünkben aktualizálni, bennünket miben fog majd megfeddeni. Emberileg amennyire lehet én ezt kerülném, de mégsem tehetem meg, az igének a terhe olyan, hogy azt át kell adni, és számadással tartozom Isten szín előtt minden olyan ígért, amelyet megérthettem az ő kegyelméből, és amivel megterhelt, hogy adjam át a gyülekezeteknek. Amikor ennek az imahétnek a programja összeállítását kérték tőlem a lelkipásztor testvéreim, akkor az motoszkált bennem, hogy mi az Úr Jézus Krisztusnak a nagy adventjét, az ítéletre való visszajövetelét váró gyülekezetként egy olyan Úrra várakozunk, aki nagyon szereti az ő népét, és aki ennek a szeretetnek a jegyében többek közt azt is mondja, hogy akiket én szeretek, azt megfeddem. A tematikát az sugallta, hogy a közel 2000 évvel ezelőtt élt kis-ázsiai gyülekezeteknek a problémái, azok nem tűntek el az időben, azok újra és újra megszületnek a gyülekezetekben, és a 21. század elején is van aktualitása annak, hogy Jézus Krisztus az ő népét ugyanazokban a dolgokban megdorgálja, megfedje, rájuk pirítson, megmossa a fejüket, vagy ugyanazokban a dolgokban erősítő, bátorító, gyengéden vigasztaló üzenetet küldjön a ma élő népének. Erre az örökkévaló szeretetre nézve mertem azt javasolni a lelkész testvéreimnek, hogy legyen szó ennek az évnek a januárjában azokról a levelekről, azokról a levél részletekről, amelyeket a hét kis-ázsiai gyülekezet közül azok kaptak, amelyekben volt dorgálás. Ugye két gyülekezetnek, Filadelfiának és Szmirnának az Úr Jézus csak pozitívumokat írt. Legyen bennük annyi alázat, hogy merjük látni magunkat olyannak, amilyennek a feddéseket kapó gyülekezeteket írja le a Jelenések könyve, és legyünk hitáltal bátrak arra, hogy ne sértődjünk meg, hanem örvendezzünk Isten mérhetetlen mentő szeretetének, amivel nem akarja, hogy a világgal együtt, a hitetlenekkel együtt elvesszen az ő gyermeke, hanem azt akarja, hogy a megtért életében megerősödjön, a Krisztus követésében megszilárduljon, gyümölcsöket teremjen, hogy a jóra felbuzduljon. Kell nekünk, személy szerint nekem biztosan kell az a dorgálás, amivel ennek az évnek az elején szembesülhettünk, vagy szembesülhetünk majd. Azt szeretném először elmondani a testvéreknek, hogy a felolvasott ige szakasz egy olyasmit tár föl előttünk, ami a közönséges emberi szem számára láthatatlan. És ez a közönséges ember szem számára láthatatlan dolog nem más, mint az élő Istennek az értékrendje. Nem úgy születünk erre a világra, hogy mi ezzel tisztában lennénk. Csak kijelentés folytán tudhatjuk azt, hogy az élő Isten mit tart jónak, rossznak, mit helyesel, mit ellenez, mi az, amire áldás ígéretét mondja ki, mi az, amitől visszatartóztat és szankciókat helyez kilátásba. Tehát ez kijelentés, kegyelemből adott kijelentés kérdése, hogy Istennek az értékrendjébe mi belepillanthatunk, megérthetjük, és ez meg még nagyobb kegyelem, hogyha azonosulni is tudunk vele. Az Úristen föltár belső lelki történéseket is, itt azt mondja ennek a laodiciai gyülekezetnek, hogy vajha hideg volnál. Ugye görögül született meg ez az írás, és a Szentírásnak az eredeti szövegében szereplő görög szó valami nagyon erős óhajtó módot fejez ki, egy sóvárgó, erőteljes vágyra utaló kifejezéssel találkozhatunk ott, mintha azt olvasnánk, ó, ha bárcsak olyan lennél. Van egy énekünk, ó, bár, ha lángot fellobogna és ébredne föl sok nemzet fényinél. Ezt az erős óhajtást fejezi ki az, hogy vajha hideg volnál. Egy nyomatékos utalás ez arra, testvérek, hogy az a lágymeleg, kompromisszumkész indulat állapot, ami a laodiceai gyülekezetet jellemezte, ez zavaró az Úr számára. Nem tetszik neki. Jézus Krisztus olyan egyházat szeretne látni, amely elkötelezett, amely eltökélt. Amikor a vajha szót olvassuk Károli Gáspárnál, akkor egy olyan valamire gondoljunk, amit úgy is lehetne fordítani, hogy köteles volnál. A mindenség urát zavarja az, hogyha az ő népe nem teljesíti a kötelességét. Ha úgy tetszik, nekünk kötelességünk lenne az Úr iránt hevülni. És azt is megmondom, hogy miért. Ez, testvérek, a teremtésből következik, a teremtés rendjéből, amelyre úgy utal vissza a heidelbergi Kátingnak a 6. kérdés felelete, hogy Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette, avégre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Tehát az ember létének a célja ebben a világ mindenségben nem az, hogy magunk jól érezzük magunkat, el legyünk magunkban, hanem az, hogy Isten dicsőségére éljünk. Akár eztek, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek, írja egy másik szentírási részben Pál apostol a korintusi gyülekezetnek. Kötelesek volnánk így élni. És azt mondja Jézus Krisztus a laodiceai gyülekezetnek, hogy belőletek ez hiányzik. Én úgy látom, hogy ez nincs ott bennetek, ez a buzgó szolgálat. Meglangyosodtatok. Nagyon érdekes, testvérek, az, ahogy Isten értékrendjében meglátszik, hogy legfelül, legmagasabb polcon az van, hogyha valaki buzog érte. Hogyha hév. A hevesen buzgó. Nekünk kötelességünk lenne olyannak lenni, mint a forrásban levő víz, ha Isten ügyéről, Isten személyéről, Isten országáról van szó. És gondoljunk nyugodtan arra, testvérek, hogy amikor Jézus Krisztus ezt kéri, várja, keresi az ő népének a soraiban, akkor nem a levegőbe beszél, hanem ő maga is ilyen volt a földi küldetése során. Megemlékeznek a tanítványai arról, hogy megvan írva, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem, mikor? Akkor, amikor dűtögeti, borogatja a pénzváltó asztalokat a templom udvarban, és küldi kifel a galambárusokat, hogy ne csináljatok itt egy shopping centert. Mert ez az imádság háza. Jézus Krisztusnak nem önmaga volt a fontos, hanem a feltétlen elsőbséget az ő értékrendjében is az atyának a dicsősége élvezte. Amennyiben őt, Jézust támadták, bántották, gyalázták, nem mondom, hogy nem zavarta, de nem mutatott ki semmi olyat, hogy most én ezen nagyon fel lennék háborodva. Olyan urunk van, aki mikor szögekkel a keresztre verték, és az neki fizikailag is fájt, a lelki fájdalommal együtt, amit a gúnyszavak és a köpések okozhattak neki, azzal együtt is ő imádkozott az ellenségeiért. De hogyha valaki azt próbálta volna meg, hogy Jézus Krisztus szeme láttára, füle hallatára elkezdi az atyát gyalázni, abban a pillanatban előkerült volna, mint ahogy elő is került a kötélből font korbács. Mert Jézus Krisztus számára az atya személye és ügye mindennél fontosabb volt, megelőzte önmagát. Ebben, testvérek, már egy picikét kimondatlanul is, de benne van az, hogy a kereszténység langyosságának a gyökere, fő problémája talán ott van, hogy a mi értékrendünk csúcsán nem az Isten személye van, hanem mi magunk. A bűnesetnek a következménye az, hogy az én bálvány került az élet forrásának a helyére, minden dolgok mértéke az ember lett, kibontakozott, elindult egy ilyen ős humanizmus, és ha az én köreimet nem zavarja valami, akkor minden rendben van. Így gondolkozik az ember. Az evangélium elárulása az nagyon sokszor már a 21. században gyülekezetek, teológusok, egyházi emberek számára sem akkora probléma. Pedig ez nagy probléma kellene, hogy legyen, mert Jézus Krisztus 1900 évvel ezelőtt is problémának nevezte a laodiceai gyülekezetnek az életében. Az atyának a sérelmére, a Bibliának a sérelmére, a hitvallásainknak a sérelmére nagyjából bármit meg lehet csinálni, mert arra kevesen érzékenyek már. De hogyha valakit a református identitás tudatában, a több évszázados egyházias pedigréjében valaki megmeri sérteni, akkor meg ott van a világ vége. Nagy kérdés az, testvérek, hogy mi emészt bennünket? A saját magunk iránti buzgó szeretet, vagy az Isten iránti buzgó szeretet emésztő tüze van a lelkünkben? Bárcsak tudnánk ő érte buzogni. Bárcsak tudnék ő érte buzogni. Azt szokta gondolni, még a vallásosan gondolkodó, egyszeri egyháztag is, hogy ennek a magas polcnak, a buzgásnak, a hévségnek az ellentéte, a legalsó polc, az kiknek a számára van fenntartva? Az ateistáknak. Az ateista az jéghideg. Az ateista nyíltan kimondja, én nem hiszek Istenben. Engemet az Isten ügye nem érdekel. Mit foglalkozok én vele? Ami nincs, vagy aki nincs, az engem miért kellene, hogy érdekeljen? Néhány évvel ezelőtt leveleztem egy hozzám hasonló korú férfiúval, nem tudom, hogy merjem-e még fiatal embernek mondani 47 évesen, és ő egy ateista ember, akivel horgászat kapcsán bonyolódtunk egymásba, de mivel engem azért hajt, hogy van egy ilyen hátsó szándékom, hogyha valakivel megismerkedek, akkor előbb-utóbb szeretnék valahogy az Úr Jézusról beszélgetni vele. Itt is előkerültek a hit dolgai a levelezésünkben egy idő után, és ő kerekperec megmondta, hogy nem rossz dolog az a 10 parancsolat, csak van benne egy csomó fölösleges sallang. És akkor csinált egy belső kánont a 10 parancsolaton belül, hogy mi az, ami szerintem most is érvényes, a 10-ből maradt 3 vagy 4. Mert hát az, hogy tiszteld az Urat így és úgy, az első 4 parancsolat az úgy nagyjából tokkal vonóval kiesik nála, hiszen az Istennel való kapcsolatot szabályozni minek, ha nincs. Kedvelem ezt a fiatalembert, megmondom őszintén, testvérek, mert ebben legalább becsületesen és következetesen gondolkodik. Gyomrozzuk egymást időnként, volt hosszabb pauza is, most a felesége odajött tanítani abba az iskolából, a gyerekeim tanulnak, úgyhogy megint felmelegítjük egy kicsit a dolgainkat, és próbálom mondani, hogy azért annyi nem úgy van, ahogy te gondolod. Minden esetre az Isten tagadó ember egyenesen, konzekvensen, világosan kifejezésre juttatja azt, hogy Isten, ne. Testvérek, mi az, ami a legrosszabb ebben az Istentől kijelentett mennyi értékrendben? Az, hogyha valaki langyos, és ezt a langyosságot nem az ateisták hordozzák magukban, hanem a felületes bibliaolvasók, a hébe-hóba templomba menők, akik szeretik letudni egy évi, egy karácsonyi templomba menetel a reformátusságot, meg a kereszténységet. Akik azt mondják, hogy az ateizmus az a mély pont. Hát hogy lehet az, hogy nem hisz az Istenben? Jézus Krisztus azt mondja, hogy a mély pont az a laodiceai gyülekezetnek a lelkülete. Mert a hidegségnél, a merevségnél, a konok ellenállásnál a langyosság rosszabb. Van egy iskola az egyház megyénkben, amelyet átvett egy egyházközség, táblacserés iskola, úgy lett egyházi iskola, hogy a tanári kar nagy része megmaradt, és az előkészítő munkálatok során megszondázták a tanárokat, hogy mit szólnának majd egy olyan jövőképhez, amelyben a passzát szelet azért a fenntartó gyülekezet fújná. És voltak, akik tartottak tőle, nem lévén egyházi, még csak nem is egyházi as gondolkodású emberek, hanem kerekperec megmondták, hogy mi ateisták vagyunk, hogy velünk mi lesz, nem fogjuk elveszteni az állásunkat, nem fognak bennünket kirúgni. És nagyon hálás vagyok azért a bölcsességért és egyben humorérzékért is, amivel a fölvetésre a gyülekezet lelkipásztora azt mondta, hogy az ateista kollégákra, munkatársakra potenciális egyháztagokként tekintünk, a valódi problémák az álkegyesekkel szoktak lenni. És tessék elképzelni, hogy abból a tartózkodó, távolságtartó néhány pedagógusból lettek olyanok az évek során, akik elkezdtek templomba járni. Külső kényszer nélkül. Mert aki egyértelműen hideg és rideg és elutasító, azzal tud az ember konfrontálódni, tud valamiről beszélni. De amikor valami vagy valaki langyos és úgy hajlik, mint a nád, meg csúszik, mint az olaj, nincs egy kapcsolódási pont, ahol leállhatnánk és tisztázhatnánk a dolgokat, ott nagyon nehéz beszélgetni. Az ige bennünket arról szeretne meggyőzni, testvérek, hogy ez a langyosság, ez a középutasság, arany középút keresés Isten színe előtt a jéghideg ateizmusnál is utálatosabb. A laodiceai gyülekezet számára nem volt félreérthető ennek az üzenete. Azt jegyzik föl a régi történetírások, hogy ez a város Hierapolis városából kapott vezetéken vizet. És a forrásnál ez a víz még forró volt, de hogy a vezetékeken odaért Laodiceába, langyossá vált. Olyasfajta langyosságra emlékeztetett ez, mint az ott élő keresztényeknek a lelki állapota, amelyet Isten nem szenvedhet. Pál apostolra gondoljunk még, testvérek, hogyha itt ezt a hidegség, melegség, langyosság kérdést szeretnénk becsületesen átgondolni. Az ő alakja is úgy jelenik meg a Szentírásban, hogy egy őszinte, rideg, jéghideg szívű ellensége volt Jézus Krisztusnak és az ő népének. Miért? Azért, mert tudatlanságban élt. Arról volt meggyőződve, hogy az ő hite helyes. Az, amit ő Gamáliel rabbi lábánál tanulhatott, az atyák hagyománya, az kétségkívül felette áll, és tündöklő igazság ahhoz az eretnekséghez képest, amit a názáreti meg a tanítványai képviselnek. És ő teljes hittel azt hitte, hogy az Isten szolgálja. Az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét, a szövetséges urat, aki teremtette a mennyet és földet, azzal szolgálja, hogy kergeti halálra ezeket a keresztényeket. Nem kímélte magát. Pál szívvel, lélekkel harcolt az Isten ellen. Mert félrevezetett állapotban volt. De aztán, amikor eljött az a pillanat, hogy Jézus Krisztussal találkozzon, és ő legyőzte és meggyőzte őt, akkor ugyanez a rendíthetetlen elszántság volt benne, egészen a vérpadig ezzel a lendülettel, ezzel a tűzzel, ezzel a mély odaadással szolgálta Jézust. Csak ilyen ember írhat le olyan mondatot, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ilyet csak buzgó ember írjon és mondjon. Langyos ember nem mondja azt, hogy nekem az élet Krisztus. Nem biztos, hogy az Úr igazolni fogja az ilyen hitvallást. Pál egy pillanatig sem volt langyos, hanem egészen becsületes volt. Amikor még azt hitte, hogy Jézus Krisztus félrevezeti lelkileg a népet, és tévtanító, addig keményen üldözte, amikor meg rájött, hogy én, Saul, tévedtem, akkor teljes mellszélességgel mellé állt. Lehet, hogy régen rideg volt, de nem langy meleg lett, nem voltak ilyen fokozatos hőmérséklet emelkedések, hanem forróvá lett. Forróvá lett. A langyosság, testvérek, az valami olyasmi, amikor elöntik az embert az érzelmek, könnyek között megtér, kihez? Sokan sokszor tényleg csak a saját érző szívükhöz a saját könnyeikhez térnek meg. És lehet, hogy ezzel együtt jár egy olyan élettevékenység is, aminek során magába szív az ember, megjegyez, megtanul egy csomó mindent, megtanul hívőül beszélni, megtanulja a kánaáni nyelvet, megtanul szépen imádkozni. Mindenhol ott van, minden konferenciát, minden gyülekezetet, minden áldott életű lelki gondozót, meg igehirdetőt ismer, mindenkivel fogott már kezet. És hogyha valakit megkérdeznek arról, hogy egy ilyen lelkületű embert, hogy ki hol prédikált, akkor azt tudni fogja. Minden sztoriban ismerős, akár bibliai történetekről, akár aktuális egyházi történetekről van szó, de hogyha azt a kérdést megkapja, hogy testvér, szolgálsz az Úr ügyében? Igen. Mit? És akkor itt elvágták a beszélgetést. Mert a langyosságba az már nem fér bele, hogy tettek is legyenek. A langyosságba a konkrét szolgálat megnevezése azért nem fér bele, mert a langyosság az azzal is jár, testvérek, hogy nem vállal a langyos ember összeütközéseket. Nem kell azért annyira túlzásba vinni. Ó, az ott egy olyan nagyon buzgó vallásos ember, én az arany középúton el vagyok. Kedves testvérek, ne felejtsük el, azt mondja Isten igé, hogy véres áldozat nélkül nincsen bűnbocsánat. Ez Isten oldala volt a mi üdv történetünkben, Jézus Krisztus odaadta magát. De véres áldozat nélkül nem megy. Ne felejtsük el azt, hogy az első gyilkosság előtörténetében is az van, hogy Káin zöldségeket adott az Úrnak. Véres áldozatot Ábel adott, és az ő odaszánására és alázatára tekintett rá tetszéssel az Isten. Az élet áldozatunkat várja az Úr, hogy légy hű mind halálig, és neked adom az életnek koronáját. A langyos keresztjén ezt nem teszi meg. Langyosság Jézus Krisztusnak az életművében sehol nincsen ő. Annyira hév volt, annyira fontosnak tartotta a Vekerle telepi testvéreknek az üdvösségét is, meg az enyémet is, hogy a keresztre ment érte. És hogyha valakinek a szíve lelke langymeleg, akkor ez az információ őt nem rázza meg, hanem ásít egy nagyot, és komótosan, csigalassúsággal halad tovább a maga útján. Tudja a langyos ember, hogy mibe került az üdvösség. És énekli a zsoltárokat, de közben szívbaj nélkül, szívfájdalom nélkül vétkezik. Azt mondja, hogy ez nem számít. Isten majd megbocsátja, elvégre szeret. Az a dolga, írta tizenvalahány évvel ezelőtt Varnusz Xavér, írt egy könyvet, és ez volt a cél, hogy Isten majd megbocsát, az a mestersége. Testvérek, nem is tudom, hogy merjük-e kereszténységnek nevezni az ilyet, ezt a fajta langymelegséget. Igazából használhatatlan az ilyen élet. És a legrosszabb benne, hogy taníthatatlan, mert azt hiszi, hogy mindent tud. Én már mindent olvastam, mindent láttam, engem ne intsen meg senki, ne mossa meg. Van én nekem önkritikai érzékem, majd én tudom. A forró víz, az használható. Magyarország szerencsés adottságokkal bír ilyen tekintetben, mert tele vagyunk olyan hőforrásokkal, amelyekre gyógyfürdőket tudtak ráépíteni. A hideg víz is jó valamire, mert az megoltja a szomjat. Erről jut eszembe, bocsánat, egy kicsit. Ez tényleg jó. De nem tudom, hogy a langyos vízzel mit lehet csinálni. A talánöntözésre, mosogatásra. Állítólag ez a laodíciai víz azon kívül, hogy langyos volt, egy kicsikét még sós is volt. Tessék kitalálni, hogy mire lehet ez jó. Én nem tudom. Minden esetre vegyük inkább költői képként azt, amit az Úr Jézus így mondott. A lelki tartalmát vegyük komolyan. Mi a nagy probléma, testvérek, a langyossággal? Az, hogy az egész világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És aki a maga személyes hitéletét, lelki életét ezzel a langyossággal éli meg, annak az életét szemlélve a kívülállók, a pogányok, a még meg nem tért emberek azt fogják gondolni, hogy az Isten is olyan langyos, mint amilyen a kereszténység. És akkor megszületnek ilyen állásfoglalások, elhatározások, hogy ha ez a kereszténység, akkor én inkább nem akarok keresztény lenni. Ha Krisztus követését így csinálják, akkor én minek járjak a Krisztussal, ha így is lehet. Benne van ebben a langymelegségben egy mérhetetlen, elvtelen kompromisszumkészség. Ilyen szólamokat szoktunk hallani, hogy ne ítélj. Van, akinek olyan vékony a Bibliája, hogy az egész Szentírásból, Isten igének a teljes kijelentett valóságából ezt az egy rövid mondatot tudja, hogy ne ítélj. Azt nem tudja, hogy mindent megvizsgáljatok. Az mégiscsak egy ítéletalkotás, logikusan végig gondolva, hogy ha nekem felajánlanak valamit, valamire meg akarnak tanítani, valahova meghívnak, valamit elmesélnek, akkor én azt átgondolom, és egy mérce mellé oda teszem, hogy jó lesz az nekem, vagy nem lesz jó. Egyezik Isten akaratával, vagy nem egyezik. Ez ítélet. Tehát az, hogy ne ítélj, az nem azt jelenti, testvérek, hogy a keresztény embernek ne lehessen ő véleménye, ne foglalhasson állást bizonyos tanítások, bizonyos gondolatok ellen vagy mellett, bizonyos erkölcsi kérdésekben ne verje akár az asztalt is Isten gyermeke. Vagy amikor azt mondja a langyos ember, hogy legyen neked a te hited szerint. Kiknek mondott ilyet az Úr Jézus Krisztus? Kizárólag olyan embereknek, akik az ő drága személyéhez bizalommal, a szabadulásnak a hitével, reménységével jöttek. Hiszed, hogy én ezt megcselekedhetem? Hiszem. Legyen neked a te hited szerint. Mi lett ebből a 21. századra, testvérek? Tévhiteket, hitetlenséget, eretnekséget, erkölcstelenséget, egészen Istentől elrugaszkodott gondolatokat igazolunk, nyugtázunk ezzel. Jó, ha te úgy gondolod, akkor legyen neked a hited szerint, mert nem akarunk konfrontálódni, mert nem merjük fölvállalni azt, hogy Isten akaratát következetesen képviseljük. Ha te másként gondolod, jó, szeressük egymás gyerekek, legyen neked a te hited szerint. Ez meghamisítása Isten igéjének, egy hamis Krisztus felmutatása, egy ál evangéliumnak a hirdetése, egy langyosság, amit az Isten nem áld meg, és amit a kívülállók is megvetnek, ami nem fog odavonzani senkit az Úr Jézushoz. Annyit szeretnék még elmondani a testvéreknek, hogy a Szentírás mindig az embernek a reális helyzetét mutatja be. Amikor a kezdőimádságban azért fohászkodtam a testvérekkel együtt, hogy ha tükörképet látunk magunkról, és nem tetszik a tükörkép, az számunkra ne olyan sértős legyen, hogy a tükör a hibás. Isten tökéletes tükröt tart elénk. Nem veszük viszont komolyan, hogy ez így van. Boldog az az ember, aki komolyan tudja azt venni, hogy én valóban nyomorult vagyok. Lehet, hogy a látszat az, hogy gazdag vagyok. Lehet, hogy a látszat az, hogy valakinek fut a szekér, és anyagi értelemben minden rendben van. A karrier az tökéletesen alakul. Egészséggel egy probléma szár se. Mégis a mennyből lehet, hogy úgy néz ki, hogy ő nyomorult. Boldog az az ember, aki fölismeri, hogy nyavajás vagyok, mezítelen vagyok, lekötelezett vagyok, de az én Uram eljött értem, és fizetett értem a Golgotán, és ez engem kötelez valamire. Egy hála válaszra. És ez a hála válasz, az egy forró hála válasz legyen, ne egy immelámmal adott válasz. Testvérek, sokszor az adakozás kérdésében szokott ez meglátszani, hogy ki mennyire forró, vagy mennyire langyos. Megmondom őszintén a testvéreknek, hogy egyrészt hálás vagyok az Úrnak azért, hogy szabaddá tette a szívemet a feleségemével együtt, hogy amikor megkapjuk a javadalmunkat, akkor automatikusan jön, hogy annak csak a 90%-ával gazdálkodhatunk, mert a tized az Úré. És tényleg jól esik. Sőt, azért még hálásabb vagyok, amikor Isten olyan ügyeket hoz elénk, olyan személyeknek az életébe pillanthatunk bele, akik éppen anyagi értelemben segítségre szorulnak, és olyan jó a maradék 90%-ba is még belemarkolni, és tessék! De úgy szégyellem magam néha, amikor úgy rám szakad, hogy Uram, bocsáss meg, hogy csak ennyit tudok adni. Salamon a templom szentelési imánál mintha mondott volna olyasmit, hogy csak azt adjuk vissza neked, amit tőled kaptunk. A forrón, buzgón, hálás ember tudja, hogy az egész életével tartozik. Ha 1000 évig élnék, ha 1 millió évig élnék, sem tudnám meghálálni azt, amit az Úr Jézus Krisztus értem tett. Amikor a pénzemből elveszek, hogy odaadjak, akkor nem az enyémből veszek el, hanem az övéből veszek el. És nagy-nagy nyomorultságként élem meg, hogy néha tényleg csak a tizedtől vagyok hajlandó megszabadulni. Nem tudom, látjuk-e magunkat ennyire nyavajásnak és nyomorultnak. Beszél az Úr Jézus itt a laodicei gyülekezetnél szemgyógyító írról is. Nem csak a fejmosást adja, nem csak a feddést és a dorgálást kapja ez a közösség, hanem a diagnózis mellé a terápiát is adja az Úr, és azt mondja, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Meggyógyul a te szemed, hogyha tőlem veszed, és látni fogsz. Mi az a szemgyógyító ír? Azt, testvérek, hogyha az Isten igéjét komolyan veszem, hogyha oda megyek az Úr Jézus Krisztushoz, hogyha amit ő mond, azt halálosan komolyan veszem, és amikor áment mondok rá, azt annak a tudatában mondom ki, hogy az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen. Tehát úgy fogok tenni. Nem csak úgy fogok gondolkozni, teoretikusan egyetérteni, nem csak úgy beszélni, mintha, hanem legyen valósága az életemben az ő akarata. Laodícia egyháza akkor fogja megérteni az Úr Jézusnak ezt a gyógymódját, akkor fogja értékelni, hogy szemgyógyító írt javasol neki, amennyiben reálisan kezdi el látni önmagát Isten színe előtt. És őszintén és alázattal megy oda ő elé, és úgy kezd el vele beszélni. Amikor az Úr Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Adja az Úr meg nekünk, hogy az ő népeként eljussunk ennek a teljes megalázkodásnak a mértékére ő előtte, hogy tényleg lássunk. Mert Istennek igéje valóban szemgyógyító ír, amelyen keresztül ő valósan mutatja be a helyzetünket, az állapotunkat. És hogyha készek vagyunk magunkra venni az igének az ítéletes szavait is, akkor valóban tudhatunk majd úgy élni, hogy dicsérjék az életünk tettein, gyümölcsein keresztül a szemlélők, ami mennyei atyánkat. Hegyen épített várossá lehetünk. Nem Laodicea-szerű várossá, hanem Isten dicsőségét hirdető közösségé. Amen. Imádkozzunk! Urunk, magasztalunk téged, aki ura vagy a teljes világ mindenségnek. aki mindeneket létrehoztál teremtő szavaddal, és fenn is tartod, és hűségesen gondját viseled még a legkisebb porszemeknek, olyanoknak is, mint amilyenek mi vagyunk. Dicsőítünk téged, akinek már csak a teremtés miatt is teljes jogod van az életünkre, egész valónkra. És hálaadással magasztalunk érte, hogy ezt a te jogi igényedet olyan drágán erősítetted meg, amikor az Úr Jézus Krisztusnak a vérével is fizettél értünk. És irgalmadért esedezünk, Urunk, amiért ezt a te kettősen formált jogodat az életünkre készek vagyunk kétségbe vonni, el nem ismerni, és közönösen viszonyulunk a te személyedhez, a te akaratodhoz, ígéreteidet, figyelmeztetéseidet, vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy önhitten az értelmünk ítélőszéke elé vonjuk őket, és hogyha nekünk kedves, ha elfogadhatónak tűnünk, akkor esetleg engedünk. Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg, hogy személy szerint én magam is olyan távol vagyok attól a tökéletes engedelmességtől, odaadástól, hálás viszont szeretettől, amit te jogosan vársz. Köszönjük neked, hogy örökké való szeretetedet mégsem így sem vonod meg tőlünk. És hogy ebből az örökké való szeretetből figyelmeztetsz bennünket langyosságainkra is. Téged dicsőítünk azokért az időszakjainkért, azokért az alkalmakért, pillanatokért, amikor valóban hűségesek, elszántak, bizonyságtevők, hozzád ragaszkodók tudtunk lenni, de kérjük a te bűnbocsátó kegyelmedet azokra a napjainkra, heteinkre, hónapjainkra, amikor megalkuvással szomorítunk téged, és hozunk szégyent a világ előtt a te nevedre. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a szemgyógyító írt nekünk is kínálod. Köszönjük, hogy veled beszélgetve, igédre figyelve valós önismeretre juttatsz el bennünket. És köszönjük, hogyha ebben olyan áldott összetöretést élhetünk át, olyan megszomorodással ajándékozol meg bennünket, amely nem e világ szerint való megszomorodás, ami csupán halált szerez, hanem örök üdvösségre való megbánhatatlan megtérés lesz a gyümölcse. Könyörgünk, hogy így ébrezgesd ezután is ezen a helyen összegyülekező népedet, itt élő gyermekeidet is vont közel magadhoz, és húzd ki a langyosságnak a kísértéséből, vagy a már abba beleesett állapotából. És kérünk téged, Urunk, arra, hogy hadd legyünk mi a hét további estéjén is csóvárgó szívvel szavadra váró néped. Hadd hallja meg itt is, akinek van füle a hallásra, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Annak nevéért kérjük ezt tőled, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetni szeretném a testvéreknek, hogyha az Úr éltet bennünket és engedi, akkor holnap szerda este is lesz majd ezen a helyen is imaheti áhítat. Az Albert falva kelemvölgyi gyülekezetek lelkipásztora Pocsai Miklós nagytisztelt úr jön, hogy a jelenések könyve második fejezete 18-tól 25. versig tartó szakasza alapján a lelki paráznasságot megtűrő gyülekezetről hozzon nekünk evangéliumi tanítást, jöjjünk és hívogassunk másokat is a tükörbe nézésre, és személy szerint pedig nagyon sok áldást kívánok az itt maradó testvéreknek, nem csak az imahétre, hanem teljes földi és örök életükre is. Isten kegyelme gazdagítsa meg a Vekerlei gyülekezetnek a tagjait is. Áldás vétele előtt énekeljük el a 457. énekünket. 457-es számú dicséretünket énekeljük el záróénekként. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Így kezdődik ez az ének.
Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de néman kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a névajel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz. Könny Marta kedves harcod, oly búsan intve néz. Ó, áldott drága jóság, mely ennyit tűrve vár. Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó, Jézus, szólsz a szívhez, a szó szeriden ér. Így bánsz velem, te érted, holt testemből a vér. Búss szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.
Fennállva fogadjuk az áldást. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.